Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Kedves hallgatók, ismét egy olyan adás következik, amihez nincsen drámai intro, mert hogy nem olyan a téma, de amikor az első ilyen volt, mégpedig ugye a Magyarország gasztronómiájának története, illetve a magyar konyha kialakulásáról szóló adás, akkor rengetegen kértétek, hogy ehhez hasonlót még csináljunk. Hát most ez következik, csak éppen a magyar italfogyasztás és elsősorban az alkoholos italfogyasztásának kultúráját próbáljuk feltárni segédszerkesztőnkkel, Katona Csabával, és nem futamodunk meg az elől a kérdés elől sem, hogy ennek milyen pozitív vagy negatív hatásai vannak, illetve hogy miért ilyen komoly probléma most Magyarországon az alkoholizmus, tehát idáig is eljutunk, úgyhogy nem csupa öröm lesz ez az adás, de mindenképpen nagyon érdekes, jó szórakozást kívánok hozzá! Ez az Itt és Akkor podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Szép jó napot kívánunk mindenkinek az Itt és Akkor podcastben. Egy különlegesebb adás következik, ugyanis hát a címből is láthatjátok, kedves hallgatók, nem hagyományos történelmi téma ez, de nem biztos, hogy nem jövünk rá rengeteg apróságra az életünkkel kapcsolatban, ugyanis az elmúlt 200-250 év italfogyasztási szokásairól lesz szó Magyarországon, és hát nyilván most is van egy italfogyasztási kultúránk, akár mondható, hogy a magyarokra jellemző italfogyasztási kultúra, amihez valahogy el kellett jutni, és azt mondani, hogy a mostani ilyen kultúránk jó vagy rossz, azt nem nagyon tudjuk, anélkül, hogy ne vizsgálnánk meg, hogy hogyan kötöttünk ki itt. És ehhez pedig nem más lesz a segítségem, mint a podcastünk állandó vendége, illetve inkább nem vendéget mondok, hiszen a segédszerkesztőnkről van szó, aki, hogyha ezt most jól elmondom, akkor büszke leszek magamra, a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárának munkatársa, Katona Csaba. Szia Csaba, ismét itt, örülök neki, hogy megint beszélgetünk.
Hasonló módon köszönöm a megkeresést.
Hát ugye, téged nyugodtan mondhatunk történész mellett sörténésznek is, hiszen a sörnek a akár egész világra kiterjedő, de főleg magyarországi történelme, fogyasztása, kultúrája az alapból a profilod, csak így az adás előtt kérdezném, vagy megelőlegezve, hogy úgy egyébként, amikor a sörnek a történelmét vizsgáltad, akkor gondolom, hogy itt-ott a borfogyasztás is, és az egyéb alkoholok fogyasztása is már elkerülhetetlenül szembe jött, tehát, hogy úgymond a kutatási területeddel több mint egybe vág az, amiről itt ma beszélni fogunk.
Ez konkrétan így van, de rögtön hozzáteszem, hogy itt nem úgy alakult ki ez a dolog, hogy én azt mondtam, hogy most akkor elkezdek a sörrel foglalkozni, a többit mellőzöm, aztán kényszerűségből rácsavarodtam, hanem minden történésznek megvan a maga szűkebben vagy tágabban értelmezett kutatási területe, az enyém a hétköznapi élet története, tehát az, hogy a régi emberek hogyan miként élték a mindennapjaikat. Ennek nyilvánvalóan meglehetősen fontos része, teljesen érthető módon a gasztronómia történet, és hát engem 2007-ben megkeresett a kis üzemi sörfőzdék egyesületének az akkori elnöke, Vaskó György, hogy lehetne csinálni egy tudományos konferenciát, konkrétan a sörgyártás, a sörfogyasztás és a sörértékesítés történetéről. Miskolcon került sor erre a konferenciára 2008-ban, szakmai partnernek a Miskolci Egyetemet sikerült megnyerni, Fazekas Csaba barátom révén, aki vezető oktatója, illetve tisztviselője volt akkor ennek az egyetemnek, illetve most is vezető oktató. Ebből lett egy sikeres konferencia, és aztán lassan, de biztosan maradjunk annyira, hogy benne rogottam. Tehát ez igazából a véletlen dobta.
Na jó, de azért akkor muszáj megkérdezzem, hogy te például sör szakértőnek tartod-e magad, egyáltalán szereted-e a sört úgy, mint hogyha, mit tudom én, összejössz a barátokkal, akkor te egy sört kérsz, vagy egy fröccsöt kérsz, vagy attól függ, hogy mi van, tehát hogy állsz magával ezzel a fogyasztással, illetve ennek a kultúrájával?
Mint a legtöbb ember én is szeretem a sört, mértékkel és most már elég válogatósan, tehát csak olyan sört iszom meg, ami hát egy jó lesikát kettő jó minőséget képvisel, magyarán fogalmazom, finom és tisztességgel van elkészítve. Ez tehát adott, de ahogy mondtam, a kutatás az nem feltétlenül ebből származott, mert hát szeretem én a sajtot is, de sajt történettel behatóan nem foglalkoztam, viszont úgy alakult történelmileg, hogy hát ezzel viszont igen, és ahogy te is mondtad, döntően természetesen Magyarországra fókuszáltam, és persze ezből is a saját korszakomra, tehát a 19.-20. századra.
Na, hát ez csak azért is érdekes, mert hogy ha olyan fogalmaink lennének esetleg a mai kultúra alapján, hogy hát az emberek valahogy vagy azt szeretik, amiben, mit tudom én, árérték arányban jó sok alkohol van, van ugye egy, nyilván egy ilyen réteg is, sajnos Magyarországon egy nagy réteg, tehát nem akarom elhallgatni, hogy Magyarországon komoly probléma az alkohol fogyasztás, a mértéktelen legalábbis, és a másik pedig az, hogy amit te most mondtál, hát azt szeretjük inni, ami ízlik nekünk, ami finom. Egyébként az alkoholos italoknak egy teljesen másik funkciója volt, hát minél visszább menjünk, annál inkább. Tehát ugye már Jézus korából is jól tudjuk azt szerintem, hogyha valaki esetleg egyszer olvasta, vagy hallotta a Bibliának legalább szakaszait, akkor azt is látta, hogy ott ugye itták ezeket az asztali borokat, aminek volt egy olyan funkciója, hogy hát a víz nem nagyon volt iható. És ez a probléma a vízzel, ez azért persze egy hegyi patak mellett élő molnárnak lehet, hogy nem volt akkora gond, de úgy a nagy többségnek folyamatosan gond volt az elmúlt több ezer évben. Vagy lehet, hogy most túlzóan fogalmaztam?
Hát nyilván a alkoholfogyasztása mellett szólt, alkoholos italok fogyasztása mellett szólt, legyen az bor vagy sör, az is, hogy azért finomabb, mint a víz, legalábbis nagyon sok ember számára. De valóban vizet inni az kétségkívül veszélyes üzemnek számított, hiszen gondoljuk végig, hogy milyen módon lehetett alapvetően vízhez jutni. Hát lehetett vízhez jutni ugye természetesen olyan formában, hogy kurból iszom, és hát a kurban viszonylag jól lehetett biztosítani azt, hogy ez a víz tiszta legyen, de hát hogyha egy fertőzött ember ivott, mondjuk egy pestisel korával fertőzött ember, aki nem volt tisztában azzal, hogy mondjuk beteg, mert még nem voltak tünetei, tehát nem tudta, hogy ő hordozója a betegségnek, majd ugyanez az ember pedig továbbment, a fertőzést ott hagyta, akkor nagyon hamar a kutat használók megfertőződhettek, és természetesen ezt a fertőzést tovább is adhatták. És hogyha még továbbra hozzuk a dolgot, akkor gondoljunk arra, hogy a tóvizéből inni mennyire kockázatos, hiszen a tónak van egy természetes tisztulása, az ember meg általában a parton iszik, és hát hogyha a parton iszik, akkor azzal is szembesülnie kell, hogy ott van a legfertőzöttebb területe a tóvizének. Ami pedig a folyóvizet illeti, hát ha valaki fertőzött volt és ivott, rögtön utána ihattam, de valamivel lejjebb bárki bekaphatta a fertőzést, vagy ha volt mondjuk a folyó vagy a patak partján egy csata, és esetleg a halottakba leestek a vízbe, ők is megfertőzhették azt, tehát tényleg veszélyes üzem volt. Ebből következett aztán az, hogy ahol megtermettek a bogyós gyümölcsök, így a szőlő is, ott azért a bor fogyasztása került előtérbe ennek minden szakrális értelmezésével, ahol pedig erre nem volt lehetőség, ott viszont a sör. Na most ugye a bor alapvetően nem érintkezik a vízzel, ha csak nem csinálok belőle fröccszerű italt, ilyet egyébként már rómaiak is csináltak. Aha. Megkülönböztették egymástól a vínumot meg a merumot. A vínum a tiszta bort jelentette, a merum a vizezet, valószínűleg erősek voltak a római borok. Szóval de ahol nem termelnek a bogyós gyümölcsöt, meg ugye a sör került előtérbe, azt viszont többször kell forralni, miközben készítem, ami bizonyos mértékig fertőtlenít, amivel eleinte nyilván nem voltak feltétlenül tisztában az elődeink, de egy idő után rájöttek ennek a hasznos voltára. Tehát igen, az alkohol fogyasztása az egy darabig kényszer, de azért ne felejtsük el, hogy megjelenik az élvezeti elem is.
Igen, igen. Tehát akkor úgymond egy kényszerűség, de aztán nyilván, ha már ilyet iszunk, legyen egyre finomabb, ez mindenkinek az érdeke volt. Mennyi igaz abból a kicsit talán közhiedelemből, hogy azért így a sörökben, sőt, én úgy tudom, hogy talán a borokban is rengeteg újítást köszönhetünk a szerzetes rendeknek, akiknek volt ideje ezzel, hogy úgy mondjam, akár több évszázadon keresztül kicsit ilyen manufaktúraszerűen foglalkozni, és ennek a tudományát is kitanulni, mert nyilván az a tudományosság nem a mai értelembe vett tudományosság, de ettől függetlenül az egy tudomány volt, hogy jó sört készíts, hogy jó bort készíts.
Szerepet játszottak benne kétségtelen módon, ugye ne felejtsük el, hogy a szerzetes rendek birtokában voltak az írásbeliségnek, tehát amit ma mondjuk elvárunk ki egy jóféle sörtől egy minőségi sztenderdet, sőt nem csak minőségi sztenderdet, hanem íz sztenderdet, hogy a sör mindig ugyanolyan legyen. Ebben az időben természetesen még ebben a formában nem teljesíthető, hogy az a modern világban természetes. De mivel ők ismerték a recepteket, ők álltak ehhez a létező legközelebb, és akkor adja magát a kérdés, hogy mondjuk miért készít sört vagy bort egy szerzetes rend. A bor esetében viszonylag egyszerű választ találni, ne felejtsük el, hogy a keresztény hitéletnek része a borfogyasztása, hiszen a misén megjelenik, mint Krisztus vére. A sör esetében erről nem beszélhetünk. De most egy picit próbáljuk meg másképp elképzelni egy középkori vagy akár későbbi szerzetes rend mindennapjait. Természetesen az atyák végzik a dolgokat, ez alatt azt értem, hogy nyomtatnak, ápolják a betegeket, tanítanak, kinek mi a feladata, de nekik is meg kellett valamiből élni, és a jövedelmeiket különféle módon tudták megszerezni, illetve kiegészíteni. Lehetett csökkenteni a kiadásaikat, kezdetnek mindjárt azzal, hogy különféle termékeket állítottak elő, például likőröket, mustárt, lekvárt, sajtot, mondom csak a trapista sajtra, ami a szerzetes rendről kapta a nevét, ugye van trapista sajt, és persze van a trapista sörök is, és ez volt a helyzet a sörrel is. A mindennapi fogyasztás szükséges mennyiséget előállították saját kezűleg a szorgos szerzetesek, de mivel általában többet gyártottak, mint amire a közösségnek szüksége volt, a többit pedig értékesítették, pénzét tették, ami a közösség vagyonát gyarapította. Ilyen módon tehát egy kettős hasznot tudtak hajtani, csökkent a kiadás, nőtt a bevétel. Viszont mindez azt is mutatja, hogy a sörre volt igény, a sörre volt kereslet. De természetesen nem csak egyházi sörfőzésről beszélhetünk, itt pusztán arról van szó, hogy az egyházak írásbelisége révén érhető tette leginkább a korai sörfőzés a középkor tekintve.
Na és akkor hogyan érkeztünk meg mi magyarok 18-19. Századba? Ez egy sörös ország volt, vagy egy boros ország? Mert ma egyébként ezt nem olyan könnyű eldönteni, mert valahogy mind a kettő népszerű, és szerintem még kicsit azt is elmondhatjuk, hogy más és más kultúra tartozik hozzá Magyarországon. Szinte teljesen külön választható, és én még ezt csak anekdotikus információra hozzátenném, hogy igenis az ismerősök nagy részét szét tudom osztani arra, hogy ő sört iszik, ő meg bort iszik, ha már valamit.
A következő a helyzet, hogy Magyarország, és most itt ez alatt értsük a Trianon előtti Magyarországot, kiváló bortermű vidék, tehát már a középkorban tudunk az első, ha nem is világ, de Európa hírű borról, ez a szerémi, vagy a szerémségi bor, ami valószínűleg, ha valamihez hasonlítanom kell, akkor talán a mai tokaihoz közel álló édes fehér bor volt, ezt minden komolyabb európai uralkodó előszeretettel kóstolgattak is túlzással. Ugyanakkor azonban nem lehet azt mondani, hogy nem jelent meg a sör. A bort természetesen tekintjük. Itt egy picit megint érdemes megállni, hogy általában az, hogy valamelyik nemzetet borosnak vagy sörösnek jellemzem, ez nem a néplélek vagy valami ilyesmi határozza meg, hanem a gyakorlat. Tehát mindig abból készül a gasztronómia összes fontos adott nemzetre jellemző étel, illetve itala, ami a helyben nagy mennyiségben is viszonylag olcsón megterem. Tehát ebből következik az, hogy Magyarország területén a bor az Árpád-kortól kétségkívül fontos szerepet játszott, de akkor gondolkodjunk el azon is, hogy 1075-ből, tehát a 11. századból az Árpád korból maradt ránk a Garamszentbenedeki alapító levél, ami a Garamszentbenedeki monostor tartozikai között Kumló földeket is felsorol. Sőt, jó eséllyel az 1055-ös nevezetes tihanyi alapító levél is lehetséges, hogy már Kumlóra utal. Szerepel ebben ugyanis egy olyan latin szó, ami így hangzik, hogy kumuló, és lehetséges, hogy ez rét vagy kaszáló értelemben értelmezendő, de bizony az is lehet, hogy a kumlóról van szó. Mindestre bármit jelentsen is ez, az biztos, hogyha 1055-ben még nem is kumlóról írunk, de 1075-ben bizonyosan, tehát ez a 20 év igazából nem oszt, nem szoroz ilyen tekintetbe. Pusztán arra utalok, hogy a kumlót másra nem nagyon lehetett ebben az időben használni, meg később nagyon, mint a sörfőzésre. Tehát alapvetően a két ital Magyarországon is megfordult, megfért egymás mellett. Nem lehet arról beszélni, hogy az egyik vagy a másik között választani kellett volna. Azzal nehéz lenne vitázni, hogy a bor dominált. Az más kérdés, hogy idővel a sör jelentősége növekedni kezdett. Itt egy picit előre szaladnék az időbe, megemlítve egy olyan érdekességet, hogy például, ha megkérdezem tőled, hogy Tokajról milyen ital jut az eszedbe, mit válaszolsz?
Hát természetesen az aszú, a különlegesen sűrű, és ugye már ilyen utolsó pillanataiban leszedett aszú szőlőnek a levéből készült. Hát már inkább azt mondanám, hogy ital, mint sem bor.
Szóval minden esetre Tokaji borvidék, ezt tudjuk, Tokaj hegyalja. Viszont az a helyzet, hogy a 16-17. Században kiváló sörfőzde is működött Tokajban, elég nevezetes is volt, és a 19. századig, amíg a budapesti konkurencia a vasút révén meg nem folytotta, addig bizony működött. Tokajban is a sörfőzdés, ez csak egy példa sok közül. Ahhoz, hogy igazán rá tudjunk erre látni, ahhoz szükség van arra, annak a történeti időszaknak a vizsgálatára, amit úgy szoktunk hívni, hogy a török kiűzése Magyarországról. Ez persze egy hosszabb folyamat, hiszen általában 1686-tal szoktuk ennek a kezdetét jelölni Buda, illetve a vele szemben levő Pest város felszabadításával. A vége azonban messzire kitolódik, hiszen a pozsereváci békére csak 1718-ban, tehát Rákóczi Ferenc mozgalma után kerül sor. Addigra sikerül véglegesen elkergetni az Oszmán Birodalom csapatait Magyarországról, amikor felszabadul a Temesvár központtal. És hát itt van egy olyan ember, akit úgy hívnak, hogy Claude Florimond de Mercy. Ő temesközi katonai parancsnok.
Nem tűnik olyan ekte magyarnak ez a név, hogyha így elsőre. Ha jól emlékszem,
talán lotaringiai születésű férfiúról beszélünk, Claude Florimond de Mercy esetében, és természetesen hát egy Habsburg tábornokról. De azért ezt a Habsburg tábornok szót, ezt ne kezeljük úgy, ahogy nagyon sokszor mondjuk, hogy na hát Habsburg, akkor nem lehet jó ember, lefordítom magyarra, magyar királynak a tábornoka.
Okay.
Ugye van bennünk egy ilyen nagyon sokszor különféle okok miatt táplált ellenézés a Habsburgokkal szemben, ez a legtöbb esetben indokolatlan, ezt rögtön hozzáteszem. Mindezt csak azért említeném meg ezt a kiváló embert, ezt a bizonyos Claude Florimond de Mercy-t, mert hogy ő, mivel a katonái szomjaznak alapítja sörgyárat 1718-ban Temesváron. És a Magyarország területén alapított, máig működő sörgyárak közül ez a legrégebbi, ugye Temesvár már nem Magyarország része a trianoni béke óta, de ettől még az alapításakor ez bizony Magyarország területén működött. És hát, ha már említettem Buda és Pest felszabadítását, akkor említsünk meg egy másik úriembert, 1686-ban harcol a seregbe, a felszabadító seregbe, egy Jakob Proberger nevű bajor, és nem olyan meglepő, hogy hát annak ellenére, hogy ugye katona is ez a derékember, de hát ő sörfogyasztással is foglalkozik, és ez a fickó Pesten nyit egy sörfőzdét. Körülbelül ott, ahol a mai városháza van. És ha lehet sikeres migrációs modellről beszélni, ez feltétlenül annak nevezhető, mert amikor meghal, akkor már többször megválasztották előtte városbíróvá. Tehát igazából a 18. századtól tapintható ki az, hogy sorra nyílnak a főzdék Magyarországon, miközben természetesen töretlenül működik a borászati hagyomány is, illetve hát akkor a újkortól az általad már említett okai aszú mind híresebb borává válik Magyarországnak, mint kivételesen finom, kivételesen minőségi édes csemegebor.
Aha, tehát akkor itt már egészen sokrétű volt a dolog. Mielőtt rákérdezek arra, hogy ekkor milyen rövideket ittunk, szeretnélek megkérdezni, hogy mi volt más mondjuk egy, nem tudom, budai várpalotában, ott mi történt ivás címén, és mi volt egy vidéki kocsmában?
Hát ezt nagyon nehéz megítélni, de egy dolgot ne felejtsünk el, hogy mielőtt sor került volna a közlekedés 19. századi modern reformjára a vasút révén, és így a szállítás reformjára is, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a legmagasabban kvalifikált társadalmi rétegek kivételével, ha valaki bement egy csárdába, kocsmába, étterembe, csapszékbe, bárhova, gyakorlatilag azt az italt kapta, ami helyben megtermett. Ugyanis az a helyzet, hogy hogyan lehet szállítani különféle italokat, amiket ugye hordóba, panaszkóba, egyelőbe tároltak. Hát igazából lehetett szállítani lovaskocsin, ami azt jelenti, kockázatos volt, télen nem lehetett vele elindulni, eleve kis mennyiségbe lehetett vinni és lassan. Lehetett szállítani a hajón, de az már még lassabb volt, még kockázatosabb volt szállítani, hiszen a hajó el is süllyedhetett. Arról hát, beszélve, hogy ahol nincs víz, ott nem tudok hajózni.
Igen. Én úgy tudom, hogy maga a portói bor, ami igazából azt hiszem, vagy konyakkal, vagy brandivel van keverve, most meg nem mondom, de a lényeg az, hogy annak a legendája is ebből származik, hogy akartak Angliába, meg Londonba is szállítani például, meg a világ több helyére, csak az volt a baj, hogy mire a hajó odaért, addigra megromlott, még a bor is, pedig abban azért már van alkohol, úgyhogy ezért felöntötték egy kis konyakkal, vagy brandivel, és így valóban túlélte az utazást, és a portói bor így keletkezett, tudtommal. Csak azért, mert voltam Portóba, és ott meghallgattam egy ilyen mesét, de ez lehet, hogy a történész mindjárt el fogja mondani, hogy ez csak egy mese volt.
Nem fogom feltétlenül, és az a helyzet, hogy ez nagyjából tényleg a 17. századtól használják a portói bor elnevezést, és ez egy valóban egy úgymond felerősített bor, tehát borpárlat hozzáadásával úgynevezett avinálással készítik, aminek a lényege, hogy a bor édes marad, illetve az alkohol tartalmát pedig meg tudja emelni. De hát ne felejtsük el, hogy ide sorolandó a sherry bor is, ami szintén évjárat nélkül készült több évjárat keverésével sajátos taktikával, ugye ez Jerez városából származik. Aha. Úgyhogy igen, ez a fajta technológia, ez működött.
Na de akkor mondjuk nem a magyar vidéken, tehát nem az volt, hogy mondjuk a Nyíregyházától legközelebbi falu, az a Budapesten megtermelt sörből, vagy a Balatonfelvidéki borból kapott volna.
Nagyon nem, az átlagember azt itta, ami helybe termett. Tehát egész egyszerűen a szállítás az nagyon-nagyon problémás dolog volt, és azt lehet mondani erről az egészről, hogy igazából kevés rálátásunk van, ugye a köszönhetően a források hiányának, idézőjelben köszönhetően nagyon nehéz tendenciákat, mintázatokat fölrajzolni, azt azonban tényleg el lehet mondani, hogy amíg a vasút be nem hálózta Magyarországot, addig jellemzően a helyi italokat itták, és ez mindenre igaz. Tehát ezt nagyjából így kell elképzelni, hogy az a fajta széleskörű választási lehetőség, amit ma alapvetően tekintünk, hogy bemegyünk valahova, és külföldi bor, magyarországi bor, több borvidékről, meg egyéb italok, ezt nyugodtan elfelejthetjük. Ez ebben az időszakban nem létezett. Voltak kivételesen jó termékek, amik például eljutottak királyi udvaróba, és nem véletlenül említettem a tokai aszút, az eljutott az orosz cárhoz, eljutott a francia királyhoz, de ezeket nyugodtan tekintsük kivételnek. Alapvetően a lokál bír, lokál spirit, lokál wine volt az, ami jutott az embereknek, és az is csak akkor meg tudták fizetni.
Na igen, akkor viszont beszéljünk egy picit arról is, nyilván erre nem fogsz tudni egyértelmű választ adni, de van valami tipped arra, te, aki tanulmányoztad akár 18-19. Századunk hétköznapjait, hogy az alkoholizmus az vajon hasonló probléma volt, mert hogy ugye most azt mondják, hogy az 1 millió alkoholista ország a Magyarország, lehet, hogy ez túlzó, de félelmetesen sokan küzdenek kisebb vagy nagyobb mértékben ezzel a gonddal. Mi volt a helyzet mondjuk a 18.-19. Században? Erre vannak valami nyomok?
Nagyon-nagyon nehéz beszélni. Az viszont elmondható, hogy a különféle jegyzőkönyvekből, amik kisebb-nagyobb törvényszegéseket tártak föl, illetve hoztak ítéleteket ezzel kapcsolatban, illetve rengeteg panaszos levélből egyértelműen lehet tenni, hogy nagyon-nagyon sokszor előfordult ebben az időben is, hogy valaki többet ivott, mint kellett volna, és ennek következtében aztán a legkülönfélébb erőszakos cselekedetekre ragadtatta magát. Ez jellemzően a másik szidalmazása, megtámadása, verekedés, aha, és adott esetben életellenes bűncselekmény is lehetett. Tehát az, hogy a mértéktelenség tortült, az gyakorlatilag folyamatosnak mondható. És nem véletlen, hogy hát különféle módon igyekeztek ezeket szankcionálni. Persze egy időben volt egy olyan hozzáállás is, hogy a részeg ember igazából kevésbé büntethető, hiszen nem tudja, mit cselekszik. Nagyon jól tudjuk, hogy a modern jog ezt teljesen másképp látja, tehát súlyosbító körülménynek tekinti.
Nagyon érdekes, amit most mondtál, tehát akkor gyakorlatilag mondjuk, hogyha a 1860-ban lerészegedem, és véletlenül, mert annyira részeg vagyok, hogy csak megfogtam a széklábot, aztán ütök, kiverem a másik szemét, akkor az nem, hogy nem súlyosbító körülmény, enyhítő körülmény volt?
Legalábbis igyekeztek ezzel védekezni. Tehát, hogy nem voltam az a szemnél, de nem véletlen, hogy aztán a modern jog egy teljesen más jellegű döntést hozott, hiszen az is döntés, hogy annyit iszok, hogy képtelen vagyok uralkodni az indulataimon. De azt is hozzá kell persze tenni, hogy a modern ember és a modern világ hétköznapi viselkedésének az egyik legfontosabb eleme, hogy tűrtőztetem az érzelmeimet. Tehát igen, egész egyszerűen viselkedem, mert társadalmi térben vagyok. A 19. század első felében nagyon-nagyon sok emberre ez még nem volt jellemző, tehát sokkal nem jó itt a szó, de értsétek jól, hogy miről beszélek, őszintén élték meg a pillanatnyi érzéseiket, és ebből fakadt az, hogy rengeteg apró, cseprű, erőszakos bűncselekmény volt ebben az időben az alkoholtól függetlenül is. Az megint egy más kérdés, az alkohol erre természetesen rá tud erősíteni. Úgyhogy ilyen értelemben tényleg el lehet mondani azt, hogy megvolt annak a veszélye, hogyha valaki túl sok iszik, akkor képtelen kontrollálni magát. Nagyon-nagyon hosszú folyamat az, hogy még társadalmi és emberi elvárás lett, hogy ne viselkedjünk így.
A korai, és ez nyilván nem a 19. század eleje, de korai plakátok, korai újságok, ott voltak ilyen kampányok, hogy mértékkel így áll, vagy bármi hasonló, amiről esetleg tudsz. Tehát, hogy foglalkoztak-e ezzel a médiumok?
Hát, amit biztosra lehet mondani, hogy például a bencés szerzeteseknél szabályozták azt, hogy egy nap egy szerzetes mennyit ihat. Egészen konkrétan meg volt ennek a neve, ennek a mennyiségnek, hogy mennyit szabad fogyasztani a borból, és ennek az volt a neve, hogy hemina. Tehát mint a hermina, de ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mennyi az egy hermina, mert azt nem lehet egészen pontosan tudni, tehát a legbiztosabbnak tűnő meghatározás kellő szakralitással az így hangzik, hogy az a mennyiség, amit ha elfogyasztok, közelebb érzem magam az úrhoz, de még nem engedem, hogy megkísértsen az ördög.
Oh.
Nagyon szépen hangzik, viszont igazából tényleg itt arról van szó, hogy nyilvánvaló ezzel a gátvetéssel, tehát hogy ne korlátlanul, ne nyakló nélkül fogyasszunk, alapvetően a bárdulatlan és vállalhatatlan viselkedést akarták korlátozni. Teljesen érthető módon, ugye, akárhogy is nézzük. Úgyhogy igen, volt erre példa, meg arra is, hogy ostorozták a részegeket, akár vallási alapon, akár más módon, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy ezek a törekvések sikerre vezettek. Egyébként konkrétan Nurszai Szembenedek, tehát a Bencésen alapítója rendelkezett erről a hemináról, és nagyon szépen fogalmazta meg a dolgot. Így fogalmazott, hogy ha tekintetbe veszük az erőtlenek gyöngeségét, azt tartjuk, hogy minden egyesnek elég lesz napjában egy hemilabor. Akinek azonban Isten megadja az önmegtartóztatás türelmét, tudják meg, hogy külön utalmuk lesz érte. Mm. Tehát ugye ez egy nagyon lényeges dolog, hogy hogyan fogalmazta meg, hogy ne tagadjuk meg, az erőtlenek gyöngesége, nagyon szép fogalmazás.
Igen.
Így folytatja. Ha a helyi viszonyok, a munka vagy a nyári hőség miatt többre lenne szükségük, azt az előjáró ítélje meg, de mindenképp ügyeljenek arról, hogy sokat ne ígyanak, vagy éppen meg ne részegedjenek. Már azt olvastuk, hogy a bor egyáltalán nem való szerzeteseknek, de mivel korunkban lehetetlen a szerzeteseket erről meggyőzni, legalább abban egyezünk meg, hogy ne ígyunk a telítettségig, hanem mértékletesebben, hiszen a bor elszakítja Istentől még a bölcseket is.
Ha, na akkor most... ennek tükrében megkérdezem, hogy honnan jött az a mondásunk, hogy a bor a lélek itala?
Hát ez nagyon érdekes dolog, mert például a 19. században, amikor ugye próbál a magyar boros szakma egyebek mellett azzal érvelni, hogy a hazai fogyasztó hazai bort így jó, mert akkor mindent nemzeti költösbe öltöztetnek kis túlzással a THY-nal. Uh-huh. Most abban az időben lehet látni olyan újsághirdetéseket, amik arról szólnak, hogy sajnálatos módon a magyar emberek elkezdenek inni vizet, és ez nagyon nem szerencsés, mert hát a bor áll közel a magyar lelki alkathoz, mert az a magyar embert, aki egyébként is őszinte, még őszintébbé teszi, és hogy mennyire szerencsés dolog, hogyha ezért bort iszunk, és nem valamiféle más dolgot. Tehát azért ne felejtsük el, hogy valóban a bor az alkalmas arra, hogy feloldjon bizonyos gátlásokat, ekképpen akár azt is, ha valaki tas állapotban elmond olyan dolgot, amit nem akar. Aha. Ennek helyzettől függően lehetnek előnyei meg hátrányai. Azt pontosan tudjuk, hogy sajnálatos módon a alkoholos befolyásoltság nem mindenkit abba az irányba visz el, hogy pusztán a szavi révén válik őszintébbé, hanem hát van, aki ilyenkor elalszik, megint más, megpróbálom kulturáltan körülírni, szerelmes természetű lesz, megint más pedig agresszív. Tehát az alapvetően a túlzó szerfogyasztásnak a veszélyében mindenkorban tisztában voltak.
Értem. Na akkor beszéljünk egy picit a pálinkáról például, meg egyáltalán az erősebb szeszekről. Ez a magyar hát italfogyasztás, italkultúrának mikor lett a része, és itt például mi a helyzet a 18.-19. századdal?
Az a helyzet, hogy égetett szeszeket nagyjából már a középkorban is találunk, a középkorban aqua ardens, aqua vitae, aqua beatae néven, ezek nagy valószínűséggel eleinte inkább orvosi céllal készültek, hiszen azt felfedezte a középkor embere is, hogy bizonyos fajta betegségeket, fertőzéseket meg tud fékezni, lassítani tud, vagy talán orvosolni is tud a töményszesz. Erre utal az aqua vitae elnevezés, ami latinul azt jelenti, hogy az életvize. Aztán a másodlagos hasznosítására utal az aqua beatae, ami pedig már azt jelenti, hogy a boldogságvize. Tehát ugye itt nyilván azt érzékelték, hogy a betegembert, ha megitatják, lehet, hogy felépül, lehet, hogy nem, de egy darabig vidám. Ebből az aqua beatae-ból származik egyébként a whisky szó is, hogy még egy kultúrtörténeti érdekességet hozzátegyünk. Na most, ami a magyar pálinkát illeti, és nagyjából a 17. századtól ez a szó megtalálható, szinte biztos, hogy szláv, nevezetesen szlovák eredetű, tehát az akkori felső Magyarországban élő szláv anyanyelvű, egyszerűbb szlovák emberek találhatták ezt ki, de azt rögtön hozzá kell tenni, hogy ez a bizonyos történelmi magyar pálinka, ez sokkal inkább talán a viszkihez, esetleg a vodkához állhatott közel, mert ezeket rózsból, búzából, kukoricából, burgonyából, hajdinából, édes gyökerekből készítették. Egyszerűen azért, mert nem volt még olyan gyümölcs hozamunk, hogy abból lehetett volna az azonnali fogyasztáson, meg esetleg a lekváron kívül más csinálni. Az megint egy más kérdés, hogy egy bizonyos ponton túl, aztán elkezdtük ízesítgetni, annak rendje és módja szerint ezt az italt, majd egy bizonyos ponton túl pedig már el lehet mondani azt, hogy hát gyümölcsből készítettük a pálinkát. Korábban egyébként inkább az égett bor szót használtuk, ez már 16-17. Században megvolt, de megint csak mondanám, hogy ez borseprőből, gabonából, esetleg törkőből készült, hibás borokból, tehát tényleg nagyon sok egy gabona párlatot jelentett. Aztán viszont a bőségesebb termésnek köszönhetően elkezdtük ízesíteni a különféle ilyen pálinkáinkat, majd egy ponton túl eljutunk oda, nagyjából a 18. században, hogy immáron, de már a 17. század végén is, hogy például szilvából készített pálinkát említenek, hát igazából itt egy folyamatnak vagyunk a tanulói, amikor eljutunk oda, hogy büszkén emlegetjük a különféle magyar gyümölcspálinkákat. Rövidítő a fogyasztás viszont már korábban is volt Magyarországon, a jobból is kiderült, amit most elmondtam.
Igen, igen, de akkor most mondjuk a 18-19. századi magyar az már a magyar identitás részének érezte azt, hogy ők most akkor kocintanak egy pálinkával?
Vagy nem ez? Feltétlenül, mert ezt ne felejtsük el, hogy a modern nemzeti identitás abban a formájában, ahogy ma ismerjük, a 19. század elejétől formálódik meg, tehát például nem véletlenül, hogy a reformkorban születik meg mind a himnusz, mind a szózat, illetve zenésítik meg mindkettőt, ekkor jön létre a magyar nemzeti identitás összes attribútuma a nemzeti zene mellett, a nemzeti viselettől kezdve minden. Ekkor jövünk rá arra, hogy a közös nyelv, a közös kultúra, kohéziós erőt képezés összetart minket, de azt ne gondoljuk úgy, hogy Bajuszát Pödörbe leült a magyar ember, és akkor Nyíregyházától Brassón át, Selmecbányáig azért ívott pálinkát, hogy ezzel kifejezze nemzeti identitását. Egyszerűen itta a pálinkát, mert ízlett neki, meg az volt kéznél. Ahhoz az abszolút a modern kor kell, hogy elkezdjünk abba beleállni, hogy bizonyos ételek vagy italok úgy részét képezik a nemzeti kultúrának, és büszkén elmondhatjuk magunkról, hogy igen, ez magyarosnak számít. Ez viszont meg már külön podcast adása lehetne, hogy hogyan és miként teremtjük meg a magyarosnak nevezett konyhát.
Igen, ez egy külön podcast adása is.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Azt mindenképpen el kell szerintem mondanunk, hogy ebben a sör-bor tengelyben ott történtek változások aztán, ahogy előre haladtunk az időben, ugye? Mert ugye az, amit elmondtál, az még kicsit így a mai állapotokra is rá tudjuk alkalmazni, hogy hát igen, sör is van, bor is van, mind a kettő magyar, de hát ugye, ahogy említetted, jött a vasút, jött a szállítás, és ez azért sok mindent megváltoztatott, és valószínűleg sok régi dolgot el is tüntetett.
Hát és legfőképpen jött a filoxéra a bor történetét tekintve, tehát ez nagyon lényeges dolog, hogy a filoxéra a szőlőgyökértetű, amit akaratlanul Amerikából hurcoltak be, Európa a szőlőültetvényének a tekintélyes részét tönkretette. Ez hatással volt a magyarországi szőlészetre és borászatra is, voltak olyan megyék, például Nógrád vagy Esztergom, hogy gyakorlatilag teljesen kiirtotta a szőlőt, máshol nem annyira, és hát eltelt egy jó idő, amíg rájöttek arra, hogyan lehet felvenni a küzdelmet a filoxérával, például a szénkének révén, vagy hogy a homoki szőlőnek nem tud ártani, mert hogy a kötött talajba kis járatokat csinál magának a szőlőgyökértetű, ilyet pedig a homokon nem tud, bár a homoki bor nem az igazi, de ekkor terjedt el a 19. század második felében a homoki ültetvényezés, vagy az ellenálló szőlőfajták, a vastagabb gyökerű amerikai szőlőfajták, és így tovább, és így tovább. Ez viszont azzal járt, hogy számos régének tekintett, és igazából nagyjából a török időktől létező magyar szőlőfajta, az gyakorlatilag egyszer is mindenkorra eltűnt a térképről, tehát ilyeneket emlegetni ma, hogy kölni kék, vagy kék jártovány, vagy ehhez hasonló szőlőket, vagy szlánkemenka, hát ma már ilyeneket nem találunk. Ezt követően inkább a világfajták kezdtek dominálni, de voltak túlélők is, mint például a kadarka, aminek a neve Skodra albán város nevéből származik, eredetileg Skodárka, Skadárka volt, ez a város a mai albán montenegrói határon található, de hát ugye Szekszár környékén, meg egyébként a 19. század második feléig Buda környékén is már majdnem, hogy őshonos szőlő, illetve borfajta, ahogy tekintettek rá. Viszont ez a filoxéra nagyon alávágott, és a tapasztalat az, hogy a 19. század derekától folyamatosan nő a sörfogyasztás iránti igény Magyarországon. Mondok most emlékezetből néhány számot, hogy érzékeljük, mire gondolok. 1851-ben 382 ezer hektoliter készült Magyarországon, ha jól emlékszem. 1880-ban 29 évvel később 427 ezer hektoliter. Tehát egy ilyen, látunk egy emelkedés, de ez az emelkedés ez nem meredek, ez egy óvatos növekedés. 1895-ben viszont már 1,2 millió hektoliter sörről beszélhetünk. Na most ebbe kétségkívül belejátszik több tényező, az egyik ugye a filoxéra, tehát a bor által szükségszerűen üresen hagyott piaci résbe benyomult a sör, a söripor kiaknázta ezt a lehetőséget, kellett egy olyan ital, amit viszonylag nagy mennyiségben, viszonylag olcsón és nem túl magas alkoholfokkal elő lehetett állítani. Ez volt a sör. A másik, az megint a vasút szerepe, hiszen egy sörfőzde korábban annyi sört készített, amennyit a közvetlen környékén el tudott adni, nem érte meg többet csinálni, mert ugye a szállítási lehetőségek roppant korlátozottak voltak. Viszont a vasút révén a korábbiakhoz mérten soha nem látott mennyiségben és sebességgel lehet szállítani bármit, éppen sört is. És akkor így lesz a merészebb sört főzdékből egy idő után részvény társasági alapon működő, szigorúan nyereségorientált, kapitalista szabadpiaci versenyben résztvevő sörgyár, aki jóval nagyobb mennyiségű sört készít a korábbiakhoz mérten, a vasút révén benyomul a konkurencia területére, megjelenik a modern reklám, megjelenik az üvegeken, megjelenik a sörös alátéteken, és aztán bedönti a konkurenciát. Visszautalva az előbbi számokra, itt említettem, hogy 1851-ben ugye 382 ezer hektoliter sör készült Magyarországon, 5-600 főzde állította ezt elő. Ellenben a másik adat, amit 1880-ból említettem, a 427 ezer, az meg ilyen 110-120 ezer főzde, mert a többi elvészett a szabadpiaci kapitalista versenyben. És ugye sorra jönnek létre a sörgyárak, aztán köszönhetően a filoxérának is. Említeném a legérdekesebb példát talán mind közül, ez nem más, mint a soproni sörgyár, az ugye a mai napig létezik, tehát ez ennyi újat. Na, és hát a következő a helyzet, hogy ezt két testvér hívja életre, méghozzá ez a két testvér, ez német anyanyelvű konkrétan, és nem csak hogy német anyanyelvű, hanem mindenek tetejében még zsidóvallású is, és morvák. Tehát a Brno vagy Brünn városában működő Erzter Brünner Aktionbrauerei und Malzfabrik két vezetője, Zygmunt Adolf Hayek és Hermann Karl Hayek dönt úgy, hogy nem szállítanak tovább sört Sopron irányába, ahol erre nagy a kereslet, túl magas a bekörülési költség, alapítanak egy saját sörgyárat, megkeresnek egy helyi soproni németet, Julius Lenket, és így jön létre a soproni sörgyár 1895-ben meglovagolva azt a hullámot, amely a filoxéra nyomán tolta előre a sörfőzést Magyarországon.
Ekkor már ebben az időben beszélhetünk arról, amiről például Puzsér Robert szokott sokat beszélni, hogy egy idő után ugye a manufakturális termelése a dolgoknak elveszett a lelke, mert már minden ugyanolyan volt. A sörnél itt már mindegyik sör ugyanolyan volt?
Ezt semmiképp sem jelenthetjük ki, tehát általában helyi alapanyaggal dolgoztak. A minőségi standard ebben az időben már elindulóban van, de még semmiképp sem nevezhető fixnek, tehát nem egyáltalán nem volt biztos, hogy kétszer ugyanazt a sört sikerült elkészíteni. De az a fajta modern uniformizálódás, amivel ma találkozunk, az még itt messze nem fogható meg. Például a sör egyik alapvető alapanyagát vegyük, ez a maláta, ami ugye a gabona, a csiráztatott gabonából lesz. Egyszerűen nem érte meg, hogy ugyanazt a gabonát elszállítsák minden létező helyre, következésképpen helyi gabonából készült, következésképpen nem volt egyforma a sör.
De ez speciál a mai napig megvan, ha belegondolunk, mert ugye van olyan sör, amit Magyarországon gyártanak, de cseh sör, és meg lehet kóstolni a Csehországban gyártott import sört, és más lesz.
Már bonyolódik a sztori. És a következő a helyzet, hogy azért azt nehéz lett volna elképzelni a 19. században, hogy több helyen gyártsanak egy konkrét sört. Tehát amit helybe készült, az a helyi víz, helyi gabona, esetleg a kumlót szállították, de az sem volt feltétlenül jellemző, bár egy idő után, hogy jobbnál jobb kumlókat termeltek, például Csehországba, Zsátyec vagy Zác városába, akkor azt már előszeretettel rendelték meg, de itt még természetesen nem arról van szó, hogy ugyanazt a márkát öt egymástól szögesen eltérő adottságú helyen gyártják, és már más vizet használnak, más ízű lesz a söröm, amit ugye lehet tapasztalni, hogy a licenc az nem teljesen ugyanolyan. De itt most kifejezetten pozitív értelemben mondom azt, hogy megvolt az a fajta változatosság, hogy a helyi ízeket meg lehetett találni. De itt nem valamiféle ilyen meldöngető dolog volt mögött, hogy minden áron a helyét akarom előtérbe kerülni, bár a 19. században majd ez is megjelenik, hiszen amikor létrejön a igény arra, hogy legyen a nemzeti érzület hevületében nemzeti konyhám, nemzeti ételek, nemzeti italok, akkor ez szükségszerűen valamilyen szinten uniformizál, és akkor itt megfordul a folyamat, és akkor kezdik el keresni a helyi ételeket, italokat. Azt gondolom, ma is ezt tapasztalható. A 21. század uniformizáló világába, ha valaki elmegy valahova, akkor a helyi sört, a helyi ételt, a helyi receptet keresi, és nem mondjuk egy hamburgert vagy egy rántott húst akar enni, ha egy távoli vidékre vetődik, bármennyire vonzóak ezek az ételek, mert arra kíváncsi, amit ott meg tud kóstolni.
Igen, ezt teljesen át tudom én is érezni. Akkor viszont úgy jutunk el most a 20. századig, hogy a 19. század második felében a szőlő félig kipusztul, ugye a borfogyasztás, háttérbe szorul sörfogyasztás jön elő, de én azt gondolom, hogy itt a szokásokról is érdemes beszélni, hogy ugye a 20. század elején már, ha jól tudom, akkor valamiféle sörsátorszerűségek, tehát hogy megjelennek egy picit az alkoholfogyasztási kultúra elemei a mindennapi városi életben is.
Meg a 19. században már van arra példa, hogy sörkerteket építenek fel a sörgyárak mellé, például Pécsen vagy Sopronban, tehát ugye helyben lehet fogyasztani a frissen készített sört. Ami azonban ennél fontosabb, és azt gondolom, hogy a mai italfogyasztási kultúrának az alapvető része, az is ekkor jelenik meg. Tudnélik például az, hogy megjelennek az egyértelmű márkajelzések a különféle fogyasztásihoz szükséges eszközökön, tehát akár a palackon, akár a korsón a károsúra látétem. Hiszen mielőtt a vasút révén be lehetett volna nyomulni a konkurencia területére a termékekkel, úgy említettem, helyi dolgokat lehetett kapni, ha valaki bement egy helyre és inni akart, az kapta, ami helyben volt, nagyon-nagyon kevés kivétellel. A modern szállítóeszközöknek köszönhetően egy városi igényes, magára valamit adó étterem már többféle borsört kellett, hogy kínáljon. Ebből következően a palaszkon és minden egyéb helyen meg kellett szólítani a kedves fogyasztót, törekedvén arról, hogy márkahű fogyasztót alakítsanak ki, tehát egyértelmű színek, betűk, feliratok, és gondoljunk azokra a szép szörös címkékre, amiket már a 19. században látunk, de ugyanez igaz a borosz címkére is, ahol leírják, hogy mikor alapították a céget, milyen típusú bor van benne, hol található, ez melyik évbe készült, majd egy idő után, hogy milyen díjakat nyert, és így tovább, és így tovább. Mindez az információ áradat tájékoztatta a kedves fogyasztót, hogy választani tudjon, illetve önreklámul is szolgált. És ez mennyire így van, hadd mondjak egy olyan dolgot, ami modernnek hat, de már régebben megvolt, ez a szörös keksz, tehát a sörölátét, ugye?
Aha.
Sörölátét az általában egy konkrét márkát jelenik meg, vagy akár egy konkrét márka, egy konkrét sörét, vagy mondjuk az adott kocsma, vagy csapszék, vagy étteremnek a reklámja. Ha valaki egy ilyen préselt papírból készült sörölátétet hazavisz, rászólnak ma?
Hát ez egy jó kérdés, szerintem.
Nem.
Nem, igen, leginkább nem.
Fogyóeszköz. Ott
persze,
van.
Persze.
Fölírom rá az alkalmi ismerőseim telefonszámát, és hosszan sorolhatnám. De hát az első ilyen tárgyak, azok porcelánból meg fémből készültek. Viszonylag hamar leszoktak róla, ugyanis a fémet azt lopták a kedves vendégek, a porcelán az összetört, és lopták a kedves vendégek. Tehát mindentől kezdve nem érte meg ebből készíteni. De például megjelennek ilyen dolgok, hogy mondjuk a kutyanyelv, amire ugye a kávéházi költők írták a különböző feljegyzéseiket, vagy az újságírók, vagy akár a számlatömb, azon is megjelenik a márkajelzés, és megjelennek a reklámok, a falon, a plakátok, és még hosszan lehetne sorolni. Tehát csupa olyan dolog, amiket ma természetesnek tartunk, ez igazából a 19. században jelenik meg, és indítja el a sörbor és minden egyéb ital fogyasztását abban az irányba, hogy egyértelmű módon tudjuk azonosítani, hogy melyik cég melyik termékét fogyasztjuk, és ugye ma már egyre nagyobb igény van arra, hogy lássam az évjáratot, az alkoholtartalmat, a szárazanyag tartalmat,
küvélyeseket.
Hosszan-hosszan sorolhatnám, na ezekben az időben alakul ki ez a fajta igényesség.
Annyi fórumon mondtad már el, hogy a sörrel nem kocintunk szokás, az egy hülyeség, hogy most meg se kérdezem. Inkább azt mondanám, hogy voltak-e kocintási szokások, voltak-e alkoholhoz köthető rituálék a 19. században, esetleg a 20. század elején, vagy ez mikor és mivel kapcsolatban jön be?
Többféle is volt, tehát kezdjük mindjárt azzal, hogy van ugye az a fajta kocintás, amikor összeütjük a korsókat vagy egyéb italos edényeket, de van az a fajta is, ami Dél-Németországra jellemző, a bajor meg a sváb vidékre, vagy akár Ausztriára is, az asztalhoz kocintjuk, ugye? Ezzel
igen.
is lehet találkozni. Aztán van például egy nagyon szép mondás, ami úgy hangzik, hogy pehed van. Ez a peh, ez alapvetően szurkot jelent, tehát a latin pix szurok származéka az Ófelnémetbe került át, és hát van egy olyan városi legenda, ami vagy igaz, vagy nem, hogy a régi sörös korsók alján volt szurok, hogy ne folyjon ki belőle semmi, ugye ezek még fából készültek. A pehed van arra utalt, hogy egy darab szurok van a sörödbe. Tehát ugye ez a mondás is állítólag a korabeli sörfogyasztási szokásokat őrzi, de a legfontosabb talán mindközül, amit megérdemes megemlíteni, az nem más, mint a különféle asztaltársaságok. De az asztaltársaságok esetében arról beszélünk, hogy vannak különféle vendéglátóipari egységek, 1867-től a monarchián belül, különösen Budapesten, meg Bécsben ilyen rendkívül híresek a legkülönfélébb kávéházak. És hát ezek már a reformkorban létrejönnek, ne feledkezzünk el a nevezetes Pilvax kávéházból, most volt március 15, ugye kiemelkedő szerepet játszott a Pilvax az 1848. évi forradalom pesti eseményeiben. Nos, arra akarok utalni, hogy ebben az időszakban, tehát még a monarchia előtti időszakban, a reformkorban egyebek mellett azért jártak kávéházba az emberek, mert nem volt központi fűtés, nem volt központi világítás. Tehát ha hazamentem a lakásomba, akár itt Pest-Budán is, nekem kellett világítani, nekem kellett fűteni. Ugyanez viszont megvolt a kávéházban, de az hagyján, hogy megvolt, még társaság is volt. És a 21. századi ember, aki nagyon túl van terhelve információk, amely zúdó rá mindenféle üzenet, messenger, Twitter, Isten tudja mi minden, meg lépten nyomon szembe jön valaki, ezzel szemben a 19. század első felének az embere mai fogalmaink szerint valami végtelenül ingel szegény környezetben élt. Tehát például a bécsi híreket ma másodperceken belül tudjuk meg az internet révén, akkor meg ki kellett szeretni a kikötőbe itt Pesten, és lesz a hajóról leszálló embereket foggatni, hogy mi újság Bécsbe. Tehát egy nagyon más élettempó, ugye? És az emberek lejárnak az ilyen különféle helyekre, és beszélgetnek. Tehát a legfőbb érv, hogy lemenjek, az nem az, hogy egyek meg ígyak, az csak a kísérő, hanem hogy beszélgessek. És aztán már a 19. század második felében, amikor már nincs ilyen kényszer, akkor azt tapasztaljuk, hogy létrejönnek asztaltársaságok. ennek hol van komolyabb indoka, irodalmi asztaltársaság, vagy akármilyen hagyományápoló asztaltársaság. Néha csak mókás nevet vesznek föl, és az a lényege, hogy bizonyos időközönként, bizonyos pontonként emberek fogják magukat ugyanazon a helyen, ugyanabban az időben, tehát mondjuk minden héten pénteken leülnek, és elkezdenek beszélgetni minden létező dologról, amiről lehet. És itt például volt egy olyan szokás, aminek a emlékét a hogy kerül a csizma az asztalra mondás őrzi, mert hogy általában egy domború talpú, hatalmas, minimum literes üvegcsizmába töltötték ki a sört, és ezt adták körbe. Ugye folyamatosan ment körbe a csizma, ezért van csizma alakja, mert megy. Ha. És általában az volt a szokás, hogy azt fizette ki, aki utolsó előttinek ivott belőle, miért utolsó előttinek, mert hogy fogyóban volt az ital belőle, egyre jobban kellett figyelnem arra, hogy vagy megígyom mindet, akkor az előttem levő fizet, vagy csak olyan kicsit kortyoljak belőle, hogy az utánam levő ne tudja meginni mindet, mert akkor meg én fizetek. Tehát ezek ilyen nagyon sajátos dolgok voltak, és már reformkorban kialakulóban vannak ezek a fajta asztaltársaságok, például a Csiga nevű étteremben jött össze az a társaság, aminek Vörösmarty Mihály volt az egyik lelke, úgyhogy még hosszan lehetne sorolni ilyeneket, de aztán az igazán majd a monarchia idején lesz igazán nevezetessé a legkülönfélébb asztaltársaságok. És itt írókat, költőket, értelmiségieket, mindenki mást el lehet képzelni, és ez általában arról szólt, hogy tényleg fogyasztunk, jól érezzük magunkat, jól esik, de alapvetően mégiscsak arról szólt legelsőleg főképpen, hogy egy állandó társaság jól érzi magát ilyen félig baráti, félig szakmai alapon. Hát nem mondom, hogy néha nem vadult ez duhajkodássá, de ahogy mondani szokták, nem ez volt a cél, legfeljebb ez lett az eredmény.
Akkor még azt meg akarom kérdezni, hogy a 20. században, amikor már tényleg végleg külön váltunk, és ez a mostani Magyarország létrejött, ahogy most ismerjük, többé-kevésbé, akkor mennyire határozta meg az alkoholfogyasztási kultúránkat a politika? Például gondolok-e arra, hogy volt-e, aki mondjuk a 20-as években nem volt hajlandó német sört inni. Még pár példa, hogy a kommunizmus az kifejezetten ugye a kultúra és a mindennapi életünkre is rányomta a lenyomatát, és hogy ők például voltak, hogy preferálják az egyik italt, a másikat nem. Volt-e akkor már megjelent a 20. században a na ez a magyar ital, akár a pálinkával, akár híresebb borainkkal? Tehát, hogy mennyire befolyásolta a politika az italkultúrát?
Nem csak a politika, hanem igazából minden olyan dolog, ami megpróbál valamiféle ideológiát kerekíteni a fogyasztás mellé, az befolyásolhatta ezt. Erre az iskola példa, hogy nem kocintunk sörrel, mert ugye az a legenda, hogy Aradnál az osztrák táborokon sörrel kocingottak, ennek történeti alapja nincsen, de a magyar tudatba beégett, és hát most függetlenül attól, hogy van történeti alapja, vagy nincsen, azt el lehet mondani, hogy hagyománnyá vált Magyarországon ez a szokás. De természetesen nem kell az alkoholig sem enni, hát a 40-es, 50-es évek Magyarországán még a nemzeti sport hasábjain is lépten nyomon kárhoztatták a kólát, mint az amerikai imperializmus rettenetes mákonyát, azt a szörnyű italt, amivel mérgezik az ifjúságot és elbódítják őket. Az 50-es években például Magyarországon ezzel szemben a Rákosi korszakban a sör még reklámozták is, hogy folyékony kenyér, a Kádár korszak már az alkoholizmussal vette fel a küzdelmet. Aha. 19. század végén Magyarországon például, amikor már kicsit unalmassá vált minden megszokott ital, akkor erőszeretettel mozdultak rá a előkelőbb emberek a konyakokra, a tripliszekre, minden olyanra, ami egy picit más volt, mint a megszokott, ami ki tudta mozdítani őket a komfortzónából jó értelemben véve. És természetesen aztán megjelenik a politika, meg az ideológia, akár még a nevekben is. Hát például a első világháborúban nem lehet, hogy van honvédsör, aztán 1945 után ugye a különféle munkás sörök jelennek meg, de hát a magyar történelem népszerű figurái, Hunyadi Jánostól Mátyás királyig, Szent Istvánig, mindenkiről elneveztek sört, akár volt hozzá köze, akár nem, mert az egy pozitív hívószó. És igen, megjelent az a nézet is ilyen mély nacionalista alapon, hogy igaz magyar ember az csak bort iszik, mert a sör az ilyen csúnya, osztrák, gonosz, hazug, labanc ital, mert persze semmi köze nincsen a valósághoz, mint láthattuk, az Árpád-kortól ittunk sört. Egy kicsit ezt mindig ilyen görcsösnek, meg kényszeresnek érzem, mert ebben mindig megjelenik egyfajta ilyen dolog, hogy ezt kell inni, meg így kell inni, holott hát alapvetően az evés meg az ivás az nem arról szól, hogy kényszeresen megfeleljek valamiféle ideológiának, hanem már egy a létfenntartáshoz szükség, összetetten, hát kettő jól tud esni.
Hát igen. Oké, akkor meg 20. század vidék. Ugye ekkor már a régi paraszti kultúra eltűnőben, és ez a jobbágyság dolog, ez már nem létezik, tehát valamennyire azért elmondhatjuk azt, hogy bejárhatott bárki egy közösségi térbe, nevezzük azt a falu kocsmájának, vagy felmenni nevezzük a kisvárosba.
Mert ez volt a neve.
Mert ez volt a neve, igen. Ilyen szempontból kialakultak vidéken is közösségi terek a fogyasztás köré szerveződve, vagy ott más volt a helyzet?
Kialakultak, alapvetően a falvakban valóban a kocsma töltötte be ezt a szerepet, de már a kisebb városokban, meg a nagyobb községekben is azért egy-egy jobb étterem volt, illetve jellemző volt még a kisebb településeken is egy-egy szálloda, ami az átutazóknak biztosított szállást egy-egy estére, hiszen mielőtt ugye tömegével elindult volna a gépkocsi forgalom, vagy azelőtt, hát amennyiben nem érintett a vasúton adott települést, akkor ugye valahogy máshogy kellett keresztül menni, és sokszor volt, hogy valaki éjszakára ott maradt. Uh-huh. Hát egy-egy jobb étterem, egy-egy kávéház azért az a nagyobb vidéki településeken is megjelent, és ezeket igyekeztek jellemzően ilyen urbánus kultúrkörrel megjeleníteni. Nagyon jellemző például, hogy a sör az kifejezetten városi italnak számított, hiszen a sörgyárak azok városokba telepettek, meg ott volt legkönnyebb teríteni a terméket, vasút ide vagy oda. A bor az sokkal inkább az egész ország itala volt, olyan értelemben természetesen, hogy az bárhol megtermett gyakorlatilag az ország egész területén. De az a fajta uniformizálódás, amit aztán mondjuk már a Kádár korszak 70-80-as éveiben tapasztalunk, hogy minden településen lehet kapni két-háromféle sört, meg néhányféle bort, és mellé a különféle pálinkákat, meg egyéb rövid italokat, például a magyar szeszipar olyan csodáit, mint például a kevert vagy a mecsekiítóka. Hát ez a 20. század utolsó harmadára ez már bőségesen megjelent.
De akkor most visszatérve arra, hogy itt igazából most már közösségi terek alakulnak ki, már közös piálások vannak, csak hogy mai nyelven mondjam, tehát hogy ez valahol az elődje annak a buli kultúrának, ami ma létezik. Nem biztos egyeneságon, de az biztos, hogy az eseményekhez, akár a lerészekedés, de jobb esetben csak az italfogyasztást, azt már korábban hozzá kötöttük, akkor még az volt a közösségi esemény, hogy összegyűlünk. Ma is ez a közösségi esemény, csak ugye bejött emellé a buli kultúra is, hogy és nem véletlen az, hogy akkor most ez a két dolog megint összejön.
Buli kultúra akkor is volt, meg gondoljunk a különféle csárdákban, a cigánzenekarra, a mulatozásra, a duhajkodásra, akár a paraszti vonalon, akár a gentris vonalon, tehát a Hajmási Pál szövegben az a beugrom a nagybőgőbe, az megint erre utal vissza, tehát akár az elfajult duhajkodásra is, és ne felejtsük el, hogy például a egyik legjellegzetesebb vendéglátóipari egység, az egyik legkarakteresebb típus, az angol pub, az ugye a public, tehát a közösségi szóból ered. Úgyhogy minden étterem, minden vendéglő, minden kocsma, minden talpon álló, minden csárda, az szükségszerűen társadalmi tér, közösségi tér, ugyanis, hogyha nem az, akkor otthon iszom. Az a magánterületem. De általában véve az embernek olyan a természete, hogy nem otthon szeret inni, ha pedig igen, akkor nagy baj van, mert az tényleg az alkoholizmusnak a beugrója.
Igen, csak pont erre akarok kiukadni, Csaba, nagyon jól feltapogatózol, hogy az, hogy most komoly probléma az alkoholizmus, az mennyire jön abból, hogy az esküvők, lagzik, csárdák világában is már ugye a közösségileg egy része volt ennek az ivás, és most szerintem a buli kultúrában, meg a fiatalkornak az időtöltéseiben ez még inkább jelen van. Tehát, hogy azt akarom ezzel mondani, hogy az alkohol teljesen kikerült már réges-régen abból a kategóriából, hogy ez tulajdonképpen azért nagy mennyiségben ártalmas. Ez lehet, hogy tudjuk, és lehet, hogy elmondják nekünk, de a szokásunknak és a kultúránknak, mintha ez az információ közben nem lenne a része, ha érted, mire gondolok.
Ez kifejezetten benne van a magyar hagyományokból, hogyha valaki nem hajlandó inni, akkor különféle jelzőkkel látják el. Mesélj meg azzal, hogy visszautasítasz, erre inni kell, na nem mondd már, hogy nem fér bele egy. Tehát ez a tukmálós, erőszakolós, nem vagy ember, ha iszol, a macsó kultúra felől közelítve, a hímsorvisztatástól felől közelítve, nem vagy férfi, ha iszol, ez nagyon erősen jelen van a magyar kultúrában, és mondjuk ki kerekperec, ez egy rendkívül káros dolog, hiszen ebben a formában, ilyen mennyiségben az alkohol, hát egy mindenképpen árt, másfelől pedig tetszik, vagy nem, amikor valakit rá akarok arra kényszeríteni, úgy viselkedjen, ahogy ő nem akar, az erőszaknak egy formája. Tehát minden ilyen dolog, hogy na, nem is vagy az igazi barátom, nem iszol velem egyet, ez minden ilyen dolog, ez egy burkolt és idézőjelben finom erőszak, de mégiscsak erőszak.
És ez honnan eredeztethető? Mert azért ez nem biztos, hogy teljesen új keletű dolog. Erről van valami infód? Vagy inkább a kommunizmusnak a...
Nem kell ez a kommunizmusig menni. Hát ugye az, hogy úgymond főleg a fiatalabbak azok méregetik az erejüket, mert minden létező dolgokba összemérik magukat, gondoljunk a verekedésekre, a célba lövésekre, minden egyébre.
Hát ennek a jobb formája a csocsóasztal, meg a dárztábla mondjuk.
Természetesen igen. Tehát ahol játékos formában összemérjük az erőnket, kigúnyoljuk a másikat, ha 10-0-ra nyerek a csúcsóba mászom, a csúcsóasztal alatt, tudjuk, hogy van egy ilyen szokás, ami nem van egy kis megalázás, de azért még mindig a játékosság szintjén van. Persze. Viszont nyilván nagyon nem mindegy, hogy hol van a határ és hol van a mérték, illetve miben csináljuk ezt, mert hát lehet vetélkedni mondjuk abban, hogy most két foci csapat összeméri az erejét, én szurkolok a én csapatomnak, a másik a másiknak, de hát lehet vetélkedni nagyon-nagyon káros, kártékony, dualkodó szóba. Hát hány arról hallottunk már, amikor azt úgymond izében brahiból szétverik a belvárost, vagy betörnek egy kirakatot. Mm. Ez is egyfajta ilyen duhajkodás. Ez összefügghet az alkohollal olyan értelemben, hogy az alkohol, mint olyan, az is lehet ennek az eszköze, nem a célja, hanem az eszköze, hogy na, kibír többet inni, leiszlak, gondoljunk erre az, hogy leiszlak az asztal alá, ugye?
Aha.
És még 20 lehetne sorolni. De erről meg nem az alkohol tehet, hiszen, ahogy mondani szokták, annyiszor szóval hallottam, hogy az internet káros, mert mennyi hülyeség terjed rajta. Igen, de az interneten nem csak hülyeség terjed. Következésképpen én döntöm el, hogy az internetet jóra használom, vagy rosszra használom, ugye ez igaz az alkoholdal is.
Természetesen. Na de jó, hogy megemlítetted a sporteseményeket. Ugye a maguk a sportesemények Magyarországon legalábbis ez a 40-es, 50-es évek foci, tehát ott lett ilyen népünnepény, népesemény. Ugye ezt a tévézéssel kapcsolatban is említettük az első adásaink egyikében. És azt akarom ezzel kapcsolatban mondani, hogy lehetett más sört kapni a Népstadionban válogatott meccsekre, szóval például a mostani közös meccsnézés, nem is feltétlenül az, hogy kimegyünk, hanem egy angol bajnokit, mert azt szeretjük, vagy egy NBA meccset, hogy teljesen mindegy, megnézünk egy általunk kiválasztott helyen, esetleg kibéreljük az egész szintet a társasággal, hogy együtt tudjuk nézni az NFL döntőt hajnali 3-kor, szóval hogy ezeknek a dolgoknak megvolt az elődje, a sport események nézése összekötődött egy picit az alkoholfogyasztással?
Volt rá példa, igen, és hát akkor még egy történelmi vetületet muszáj előtérbe hozni, ez pedig az, hogy kutatások világosan kimutatták, hogy az első világháború után mind a győztes, mind a vesztes országokban megnőtt a nézőtéri erőszak. Ha. És nem véletlen, mert egész egyszerűen arról van szó, hogy a világháborút túlélő, évekig a fronton harcoló fiatal katonák életének a részévé lett, hogy fizikai erőszakkal valósítják meg az akaratukat, hiszen a fronton mit tanul meg egy katona, hogy azt, amiért a civil életben büntetik, nevezetesen az erőszakoskodásért ott kitüntetik. Tehát az, amiről beszélünk, amikor mondjuk Vietnám kapcsán, hogy képtelenek voltak visszaéleszkedni társadalomba az emberek, ez bizonyos mértékig már az első világháború után megjelent a társadalmakba. És ez párosulva az alkohol, túlzott alkoholfogyasztás káros hatásával, ez nagyon negatív dologhoz vezethetett. Hadd mondjak erre egy viszonylag ismert példát. 1919. március 21-én ezt az évfordulója kezdetét veszi a Magyarországi Tanácsköztársaság 133 napig tartó vörös terrorba forduló uralma. A Tanácsköztársaság vezetősége az első számú dekrétumát a statáriális eljárásról hozta, tehát az első számú határozata arról szólt, hogy rögtöni tilőbírósággal járnak le szükség esetén, a kettes számú határozatuk pedig a teljes alkoholtilalom volt. Tehát a totális alkoholtilalom, ahol azt, aki alkoholt árult, ha jól emlékszem, 50 ezer pengő erejéig sújthatták büntetésre, aki pedig fogyasztott 10 ezer pengő erejéig, döbbenetes összegekről beszélünk. Aha. És mi van ennek az egésznek a háta mögött? Hát az, hogy 1918 őszén, amikor összeomlik a régi Magyarország és a osztrák-magyar monarchia, tömegével érkeznek haza a katonák, és a legritkább esetben szervezett formában az előjárók vezetésével, hanem szöknek haza, és nagyon-nagyon sok erőszakos cselekedetre került sor a katonák részéről, és ezek egy jó része arról szólt, hogy föltörték különféle szeszraktárakat, és ennek az elfogyasztott ital következtében még inkább erőszakosan lépnek föl. Tehát van az egy gyönyörű szép városi legenda, hogy ha összetartják a monarchia hadseregét, akkor nincs Trianon, mert meg tudtuk volna védeni a határainkat, szó nincs róla. 4-5 év alatt morálisan, testileg, lelkileg összetört hadsereg, katonái érkeztek haza, nem szervezett hadsereg érkezett haza, és iszonyatos mennyiségű baj volt velük, iszonyatos mennyiségű probléma. És erre még a tanácsköztársaság is reflektált, pedig hát aztán a tanácsköztársaságról sok mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy egy pozitív fejezete lett volna a magyarországi történelemnek, de a kettes számú dekrétumú bizony arról szólt, hogy totális alkoholtilalom. És nem véletlen, hogy az első világháborút követően született egy ilyen döntés.
Igen, tehát teljesen független attól, hogy épp a tanácsköztársaságnak, vagy
ez bármilyen más... Ez nem politikai kérdés a helyzetben. Benne igen. Volt természetesen az is, hogy követték a szovjet mintát, de itt leginkább a gyakorlati problémáról beszélünk.
Értem. Van még két dolog, amit szeretnék a 20. századdal kapcsolatban megkérdezni. Az egyik az, hogy a magyar borászat, az hogy került bele a reneszánszába, amit most lehetne vitatni, hogy ma is tart-e még a mai borászok, szerintem azt mondanák, hogy nem, de az biztos, hogy például a rendszerváltásnál egy nagyon érezhető reneszánsza volt a magyar borászatnak, és ezt gondolom már talán korábban is elkezdődött.
Hát nagyon jót tett középtávon a magyar borászatnak a filoxéra, ugyanis a szükséges fejlesztés fejlesztéseket, ami egy modern borászati kultúrához kellett, azt folyamatosan halogatták, a filoxéra következtében viszont ezt muszáj volt megtenni. Megjelentek például a modern eszközök mellett a világfajták, és a világfajtákat könnyebb volt külföldön eladni, mint a sokszor kimondhatatlan nevű régi magyar borokat, mert egy világfajta iránt eleve nagyobb volt a bizalom a külföldi vásárló szemében. Valaki már ivott egy jó francia sárdonnét, könnyebben nyúlt egy magyar sárdonnéhoz, mint ha azt mondtuk neki, hogy kék nyelvű, amit se elolvasni, se kimondani nem tud. Ezeket a mai napi probléma például a cserszegi fűszeres, amelyek kiváló bor, külföldön nehezen eladható a neve miatt. De nyilván a szocializmus idején valós piaci viszonyok hiány, amikor ilyen állami kézbe került a borászat, akkor nem beszélhettünk arról, hogy a csúcsra járt a magyar borászat. A rendszerváltás ezzel szemben meg lehet kísérvat kapitalista módon, de visszahozta a valódi piaci viszonyokat, tehát valóban egy komoly reneszánszáról beszélhetünk a modernkori minőségi magyar borászatnak, és igazából le lehet mondani azt ma is, hogy vannak egészen kiváló nemzetközi szintet bőven megütő magyar borok, meg vannak olyan is, amik nem ilyenek.
Hát ez kétségtelen, de például ugye az egész villányi borvidéknek a felemelkedése az azért ilyen szempontból egy új dolog, nem? Mert tudom, hogy Szekszárd az régebb óta van, és hogy persze Villány is már régóta borvidék, de az, hogy gyakorlatilag nemzetközi hírű boraink jönnek onnan.
Voltak olyan borvidékek, aminek kifejezetten jót tett ez a 19-20. Század végén 21. század elejé boom, és igen, tudtak élni ezzel a lehetőséggel, és felrakták magukat a nemzetközi térképre.
Na, a másik, amit meg akartam kérdezni, talán akkor így az adás lezárásaként, bár még majd utána szeretnék megkérni, hogyha bármit úgy érzel, hogy kimaradt, azt mondd el, de hogy ez az alkoholgyógyszer, meg a pálinka gyógyszer dolog, ez honnan ered, ez olyan, mint valami népi hagyomány, mert amikor valaki ezt mondja nekem, mondjuk a nagymamám, nem tudom, hogy mondta, nem emlékszem, de azért valahogy ezt bele tudjuk képzelni a nagymamánk szájába, hogy hát a pálinka gyógyszer ide erre egy pálinkát, minthogyha 200-300 évvel ezelőttről zengene vissza rajta keresztül, az egész mondásnak olyan íze van, de nem tudom, hogy valójában ez hova vezethető vissza.
Egyrészt természetesen tradíció, tehát hogy említettem, a legkorábbi szeszes italok most már jó ezer év távlatában ugye még eredetileg gyógyászati céllal készültek, de más kérdés, nagyon hamar rájöttek, hogy igazából van ennek egy másik hatása is, az meg kellemes is tud lenni akár. Én azt gondolom, hogy egyrészt hagyományra vezethető vissza, tehát az embert úgy nevelték, hogy na, bajod van, fiam, szédülsz, fáj valamit, lázad van, ráz a hideg, ijjál egy pálinkát, az mindjárt jobb lesz. Aztán vagy jobb lett, vagy nem, de a pálinka íz lett. A másik pedig természetesen egy önfelmentő gondolat, miszerint nem azért iszom, mert meg akarok inni minden árra egy felesztője kupicát, hanem azért, mert ez gyógyszer. Ugye az egészségünkre mondás, hányszor lehet hallani, na, ígyunk még egyet, csak egészségünk megőrzése érdekében. Ez tehát egy félig tréfás, félig komoly, de igazából egy önfelmentő duma, ami arról szól, hogy na, inni akarok még egyet, és akkor iszom még egyet.
De akkor ezt jól sejtem, hogy ez súlyos generációkon átívelő mondás, és nem most az elmúlt 20 évben.
Abszolút mértékig, és nyilvánvaló, hogy a modern időben az ebbe vetett hit, miszerint tényleg orvosság a pálinka, az gyakorlatilag redukálódott majdnem a nullára. Korábban ez a hitbeli meggyőzés talán erősebbnek volt mondható, de akkor sem ez dominált.
Na jó, hogyha bármi érdekességed még lenne itt az elmúlt időkről, én nagyon szívesen fogadom, de hogyha meg nem, akkor valahogy csak a véleményedre vagyok kíváncsi, hogy lehet, hogy nem történelmi kérdés, de az, hogy most az alkoholizmus komoly probléma Magyarországon, annak szerinted vannak-e történelmi okai?
Történelmi okokba bele lehet kapaszkodni, de nagyon nehéz a 21. századi alkohol túlzottan preferáló embert azzal védeni, hogy szegény azért iszik, mert nem bírja feldolgozni Trianont, vagy a világosi fegyverletételt, vagy a Mohácsi csodát.
Igen.
Maradjunk annyiban, hogy rossz hagyományaink vannak, az egyik legtévesebb megközelítés, hogy minden, ami tradíció, az jó, és minden, ami modern, az rossz. Egyszer minden tradíció innováció volt, és ezek nem véletlenül jöttek létre. Tehát egész egyszerűen tudomásul kéne venni, hogy vannak olyan hagyományok, amik bizony nemhogy nem hasznosak, hanem egyenesen kártékonyak.
Még mindenképpen a sör kultúrában van egy hihetetlenül elterjedőben lévő új jelenség. Én tudom, hogy Németországban, meg Angliában már 30 éve is valószínűleg minden kis falunak volt egy, vagy kettő sörfőzdéje, de Magyarországon ilyenről hírből se hallottunk. És
hát legalábbis 1945 után. Ugyanis az a helyzet, hogy jóval több kis sörfőzde működött 1945, vagy tágabban 1949 előtt. Ezek egy része, ahogy korábban is említettem, a 19. század végén, 20. században elvérzett a szabadpiaci kapitalista versenybe, de számos kis vidéki főzdénk volt.
Tehát ami megmaradt ebben a versenyben is.
Hogyne?
Na jó, de ezeknek most az újraéledését látjuk itt a nagy...
Hát olyan értelemben nem ezeknek, hogy nem ezeket alapítják újra, de olyan értelemben viszont igen, hogy a helyi sör, a lokál bír iránti kereslet megnövekszik. Németországban ez a hagyomány soha nem szakadt meg, van egy kedves német mondás, az úgy hangzik, hogy az a település a város, aminek van saját levéltára meg sörfőzdéje.
Aha, és ez valószínűleg Németországban konkrétan igaz is.
Én azt gondolom, hogy ez nem véletlenül alakult ki ez a mondás. Tehát amikor azt látjuk, hogy jönnek létre kis sörfőzdék szerte Magyarországon, akkor igazából visszatérünk ahhoz a hagyományhoz, hogy egy jóféle helyi italt tudjunk megkóstolni akkor is, ha sörre vágyunk, és nyilván ezek a főzdék törekednek arra, hogy minél minőségű italt tudjanak letenni az asztalra. Figyelembe véve azt, hogy a 21. században erről többször beszéltünk, tényleg uniformizálódás felé halad a világ, kifejezetten üdvösnek és dicsérendőnek tartom, hogy megvan ez a fajta kezdeményezés. Milyen jó dolog az, hogyha az ember elmegy valahova, és megkérdezi, van-e olyan sör, amit helybe főznek, és a válasz az igen, biztos, hogy megkóstolom. Lehet, hogy nem kérem ki a másodikat, ha nem felel meg az ízlésemnek, de hogy egyesét adok neki, az egészen biztos.
Hát igen. Valaha is nézted, hogy milyen pohárba iszod a sört?
Attól függ, helyzet és hely függvénye. Nyilván egy igényesebb helyre, ha az ember bemegy, akkor figyelmet fordít arra, hogy megfelelő környezetbe kapja. De hát ez olyan, hogy mondjuk egy 3-4 csillagos hotel éttermében nyilván elvárom, hogy porcelántányért kapja, tisztán legyen elmosogatva. Sziget Fesztiválon viszont egészen remekül meg tud felelni a papírtálca következésképpen. Körülmények, viszonyok és egyebek függvénye, hogy igényes vagyok-e abban a tekintetben, hogy miből iszom.
Igen, igen, ez tiszta sor, csak mert ugye a bornál szinte borfajtára megvan az, hogy milyen, pontosan milyen alakú pohár legyen, stb.
Vannak olyan országok, ahol nem csak hogy az az elvárás, hogy az adott márkának legyen saját pohar, hanem hogy szinte minden sörtípushoz legyen önálló pohár, például ilyen Belgium, hogy az ettől gyökeresen eltérő sörös kultúrájú Csehország. Nálunk ez kevésbé terjedt el. Én a privát véleményem az, hogy egy szép, minőségi, a hideget jól őrző, vastag talpú, füles üvegkorsóval esik legjobban a sör, de ez csak az én privát véleményem.
Szuper. Na jó, az a helyzet, hogy szerintem simán tudnék még egy órányit kérdezni, de én azt hiszem, hogy most egy ilyen történelmi áttekintést is tartottunk, és remélem, hogy az alkoholizmus kérdését sem hagytuk ki, mert szerettem volna az alkoholfogyasztásnak nem csak a pozitív oldalát, vagy ilyen magas kultúrás oldalát, hanem természetesen az árnyoldalát is nem figyelmen kívül hagyni és bemutatni, és ehhez nagyon nagy segítség voltál ma Csaba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ma is jöttél, és hát még jó párszor leszel valószínűleg a podcast vendége.
Bármikor örömmel állok elém.
És ha már itt most Katara Csaba segédszerkesztő is elbúcsúzott, akkor most Rédai Gábor is elbúcsúzik, kedves hallgatók. Jövünk a következő hetekben is lesz itt és akkor, úgyhogy addig is tartsatok velünk, meg lehet hallgatgatni a régebbi adásokat is, és búcsúzik ebben az adásban is természetesen producerpárosunk Hampuk Rihárd és Román Balázs, és ne felejtjétek, amit ma mondtunk, az sörténelem.
Ez egy Béton podcast.